köszöntelek benneteket. Igen, egyszer voltam itt, gondolkoztam mikor, de legalább 3 éve biztosan, vagy több. És örülök, hogy ismét itt lehetek. A rövid bemutatkozás, Nagy Sándor Péter vagyok, háziorvosként dolgozom Balaton-Almádiban, a Nemesvámosi gyülekezetből jöttem, ott vagyok tag, de Veszprémben lakunk, szóval ilyen 3 földrajzi helyet már mondtam is. Tehát egy olyan 45 perc autóval a mai világban tényleg itt vagyunk a szomszédban, úgyhogy jöhetnék gyakrabban, főleg ha van sok gyerek, mert a 3 fiam az, nekik fontos, hogy legyen társaság egy gyülekezetben. De hát igen, valóban így a hegyek túlsó oldalán vagyunk, azért az gyalog messze lenne. Az ősz Farkas Ernő, mint egészségügyi szolgálatok osztály vezetője osztott be engem ma hozzátok, és köszönöm a cserét, mert jövő héten nem tudtam volna jönni, mert a gyülekezetünkben ilyen nagy esemény lesz, kórus találkozó, amire mindig készül a gyülekezetünk. Lázasan készülünk, tegnap este is kóruspróba volt sokáig, úgyhogy hát várunk titeket is szeretettel egy hét múlva, aki szeretne részt venni. 4 kórus lesz, talán nem lesz akkora tömeg, mint tavaly, most így limitálva lett egy kicsit a kórusok száma, hogy úgy elférjünk. A mai délelőtti üzenet az egészségügyi üzenetről fog szólni. Köszönöm az előbbi 5 percet is, nagyon örömmel hallgattam. Nagyon modern dolgok ezek, és nagyon előremutató. Föltenném azt a kérdést, hogy ha először jönne ide valakibe teljesen kintről, vagy egy másik vallásból, és meghallja, hogy ugye énekelünk, imádkozunk, ez oké, ez egy keresztényi szertartás, de hogy megy egy 5 perc a bélflórákról, és hogy milyen táplálkozás legyen, akkor mi lenne a benyomása? Ez most nem negatív, hanem csak képzeljünk magunkat a helyébe. Egy nagyon különleges dolog lenne. Sehol máshol, semmilyen más templomban, Magyarországon ilyet nem hall. Miért van ez? Nem véletlenül van ez, hogy erről most szó volt itt az előbb. Miért van nekünk egészségügyi üzenetünk? Miért kell legyen? Hogy fér ez bele a hitgyakorlásba? Hol van a helye az egészségügyi üzenetnek? Miért van egyáltalán? Vajon azért, mert ez egy fontos része az Istenhez való közeledésünknek? Vajon azért, mert a nehézségekkel való megküzdésben, akár az elmúlásban, vagy akár az üdvösségben nagy szerepe lenne az ebben való hit és a tanácsoknak a követése? Hol van a helye ennek az egésznek az üzenetünkben? Miért van egészségügyi üzenet az adventista hitelvekben? Én erre azt válaszolom röviden, hogy az Isten kegyelméből van. Hallottam egy történetet valahol, hogy mihez lehetne hasonlítani az Isten kegyelmét. Képzeljük el a középső fiamnak kötelező olvasmány, a Pál utcai fiúk, biztos olvastátok, vagy van valami emlékképetek a műről. A srácok játszanak a Grundon, Pesten. Ugye a Grund az, ahol van egy foghíjas telek, két oldalt házak, ablakok, minden. Játszanak a srácok a Grundon, fociznak, beleélik magukat, és valahogy az egyik ablak kirugódik, valaki kirúgja az ablakot. Mondjuk a földszinten, és kijön a bácsi, hogy ki volt az? Azonnal jöjjön ide, ki volt az, akkor nagy nehezen valaki oda megy, lesütött fejjel, hogy én voltam. Az igazság a következő. Az igazság az, amikor a bácsi azt mondja, szigorúan megfenyegeti, hogy ezt most az apád ki fogja fizetni, ki a te apád. Mert ez ennyibe kerül. Most nem tudom, hány forint egy ilyen ablak, ha ezt most itt kirúgnák, ez már drágább, mert 3 rétegű üveg, plusz műanyag nyilászáró. Nem tudom, nem vagyok képbe, de azért röpködnének a hát, lehet, hogy 100 000-et elérni a csere, mert akkor kéne cserélni az egész ezeknél a moderneknél az ablakkeretet is. Aztán, mi lenne, ha a bácsi mondjuk irgalmas lenne? Ha irgalmas a bácsi, akkor azt fogja mondani, hogy szigorú arccal kivolta az, aki kirúgta az ablakot, álljon elő. Akkor kijön a nemecsek, mondjuk, kijön egy srác, hogy én voltam. Ez ennyibe kerül, ez nagyon drága, ezt ki kéne fizetni, de tudod mit? Elengedem, de vigyázzatok a játékkal, ne ismétlődjön meg. Vajon mi a kegyelem? A kegyelem az, az lenne, az a következő, így hallottam a történetben, hogy a bácsi megkérdezi, ki volt az, aki kirúgta az ablakot, ez elég drága ablak, meg kéne fizetni, de most nem kell megfizetni, játszatok tovább, de ha elfáradtatok, gyertek be egy fagyira. Ez a kegyelem. És ilyen az Isten, hogy mi rosszat csináltunk, megbocsátja, és még ad egy plusz, behív egy fagyira, behív egy, üljetek le, érezzétek jól magatokat. Tehát az Isten egy kegyelmes Isten, és ezért van egészségügyi üzenetünk. Mert a betartásával nem szerzünk üdvösséget, nem azért van. Nem, ez nem az, hogy maradjunk az egészségügyi dolgoknál, nem, nem, ez nem az a kemény eledel, amit meg kell legyünk, hogy életben maradjunk. A mi kultúránkban ugye az ebéd több fogásból áll, és akkor a végén van egy desszert, ugye. És én azt mondom, hogy az egészségügyi üzenet az a desszert. Nem lakunk tőle jól, sőt, ha túl sokat eszünk belőle, baj lesz. De mindenki azt várja, mert miután jól laktunk, akkor úgy jól esik a végét lefolytani egy valami desszerttel. Tehát a desszert az, amikor vendégségben vagyunk, akkor látjuk, hogy a háziasszony, vagy aki csinálta, ez beleadta a szívét. Tehát, hogy jó, meg volt a leves, az is finom, finom volt a második, különleges, de van egy desszert, amit, ez tényleg, ez házi, ez finom. Tehát, hogy valahogy ilyen az egészségügyi üzenet is, hogy az Isten plusz extra szeretete van benne, hogy nem ez menekít meg minket, de ez egy plusz, amit nem érdemlünk meg, de itt van. Itt van, hogy érezzünk jól magunkat. Van igei alapja is az egészségügyi üzenetünknek. Én három ige helyet hoztam, és utána pedig egy diósorozaton végigmennénk, megpróbálnánk végigmenni azon, hogy hogy is néz ki ez az egészségügyi üzenet most. Az első ige hely a Korintusiakhoz írt első levélben, Pál apostoltól, a 6. rész 19. verse, így szól, szerintem nagyon jól ismert ige hely, 1 Korintus 6.19. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Álljunk meg egy kicsit, elmélkedjünk rajta. Mik vannak ebben az igében? Van benne egy templom. Hogyan képzelünk el egy templomot? Amiről azt mondod, hogy ez egy templom. Más, mint a többi épület. Például azt a feladatot kapnánk, hogy építsünk egy templomot. Milyen lenne az a templom? Nem biztos, hogy olyan lenne, amit magamnak építenék. Valahogy más lenne az a templom. Valahogy szebb lenne, nagyobb lenne, mint egy sátor, vagy hát képzeljünk el egy templomot. Ez a templom, ez a mi testünk. Ez egy méltóságos, magasztos hely, akár az Isten lakhelye is lehetne, alkalmas lehetne rá, és azt mondja az ige, hogy ezt kaptuk. Ajándékba kaptunk egy templomot. Annak minden lehetőségével. Szóval, vajon hogy viszonyulok én a testemhez, ehhez a templomhoz? Méltósággal, tisztelettel? Hogyan viselkedünk egy templomba, hogyan próbálunk viselkedni egy templomba? Tehát eleve van egy ilyen alapállás, hogy a testünk egy ajándékba kapott templom. Ezzel az ajándékkal kaptunk egy felelősséget is, hogy felelősséggel tartozunk azért, hogy hogyan bánunk, sokféle módon lehet bánni a templommal, hogy mit csinálunk a templommal. Tehát itt van a kapcsolat a test és a lélek között, a testi egészség között. A következő ige hely a Korintusiakhoz írt első levél, tehát ugyanaz a levél, A 10. rész 31. verse, ez is egy nagyon jól ismert igehely, amely így szól, 1 Korintus 10.31, akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ez az Istenre hangoltság. A szombatiskolában erről beszélgettünk, erről is beszélgettünk a szomszédteremben. Mit jelent az, hogy követni az ő vezetését életünk útján, a döntéseinkben? Hogyan lehet az ember ráhangolódva az Istenre, hiszen nem egyszer a legnagyobb ellenségünk saját magunk, ugye a saját önzésünk, és ő vezet minket az úton. Ez egy mindenen átívelő elv, hogy mindent próbáljunk az ő dicsőségére tenni. Hogy ne hallgassunk a szívünk természetes sugallataira, hiszen az ember természetes vágyakozása az általában az egoizmus impulzusai, kielégíteni az egoizmusunkat, ami nekünk nagyon jó, idei óráig, de nem ettől leszünk boldogok. Amikor a szó és a tett harmóniában van az Isten akaratával. Tehát itt már látunk egy útmutatást, hogy hogyan bánjunk a templommal, mitől lesz ez a templom szép. A harmadik igehely a János levele, János 3. levele, 2. rész, ez is egy jól ismert igehely. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Egy hasonlatot látunk, egy összehasonlítást. Alapállás az, hogy az, akinek írta a barátjának János apostol, annak a lelkének jó dolga van. Hát ugye, aki jár közösségbe, Isten tiszteletre, meg azon kívül is, kis csoportban, meg kóruspróbára, meg mindenhova, hát annak a lelkének jó dolga van, mert meg tudja beszélni a dolgot, meg tudja élni a hitét. De itt azt mondja, hogy a testednek is, az egészségednek is legyen olyan jó dolga, mint a lelkednek. Ha a lelked virágzik spirituálisan, akkor a legszebb, legfőbb kívánsága az apostolnak, hogy fizikailag is olyan jó létben legyen a tested, mint a lelked. Ahogy a test gyarapszik, ugye a lélek is, vagyis ahogy a lelkünk gyarapszik, jár egy úton, ez igaz a testünkre, ami folyton változik. Minden időben mást igényel. Mindenki máshol él, akár gondoljunk a videóban földrajzilag, ugye az afrikaiaknak is teljesen más körülményekkel kell megküzdeniük, mint nekünk. Szóval van itt egy egymásra hangoltság, egy kapcsolat, egy szoros kapcsolat a test és a lélek között. Ezt valljuk a Biblia alapján, hogy ez a kapcsolat szoros, ha akarjuk, hanem ez szoros, hiszen orvosként én látom a pszichoszomatikus betegségeket, hogy milyen sok van. Ha a lelkünknek baja van, akkor az szól a testünkön keresztül, és akkor ugye a fejfájások 50%-a pszichoszomatikus, de sorolhatnám tovább a nehéz légzést, a hasfájás, a mellkasi panaszoknak is egy jó része. Általában kiderül, hogy a háttérben van valami nehéz dolog, amivel nem sikerült megküzdeni. Hogyan virágozhat az egészségünk úgy, ahogy a lelkünk? Erről szól az egészségügyi üzenet, és ez az Isten kegyelmének az ajándéka. Emlékeztek, hogy Ellen White írásai alapján, mert ugye ő volt az első, aki az 1800-as évek végén konkrétan ezt az üzenetet adta a pionírjainknak. Ugye volt egy mozgalom, akik 8 ilyen betűbe összefoglalták, ez volt a New Start, a 8 alapelv. Ezen tovább gondolkozott a generál konferenciánk, nem most, hanem legalább 20 évvel ezelőtt, és megalkották a 12 pontból álló egészségügyi üzenetet, ami adaptálva van a mai világra, mert ugye a lényeg, hogy az egészségügyi üzenet az olyan, mint egy ilyen kristály, mint egy ilyen gyémánt csiszolt kő. Ahány oldalról nézzük, mindig más arcát mutatja, de mégis ugyanaz. Belépek, és nevezhetjük is. Ez a celebrations. 12 betű. Mindegyik betű valamit jelent. Az egészségügyi üzenetből mindig más az aktuális. Attól függ, hol vagyunk. Afrikában, mint láttátok, a víz és az alapvető élelmiszerek, ez az alapvető üzenet. Mi egy nyugati társadalomban vagyunk, ahol minden megvan az égvilágon. Ugye vizet, van a csapból víz, élelmiszer van, most már boltban van, nem magunk termeljük, ahogy 100 évvel ezelőtt, ugye az atyáink. Más világ van, de mégis valamelyik része fontos, sőt, több mindegyik fontos, de ez egy ilyen összeszedett dolog, és akkor nézzük meg ezt a diasorozatot a Generál Konferencia egészségügyi osztálya állította össze 2003-ban, megpróbáltam lefordítgatni. Látszik rajta, hogy amerikai, tehát vannak dolgok, ami érződik, hogy ez egy amerikai kultúra, de nem baj, hiszen a nyugati világunknak a köldöke, mondhatjuk, hogy a II. Világháború óta az amerikai Egyesült Államok, de nem is megyünk bele. Az első betű a C, az choices, angolul, a sorsunk bölcsője. Szóval az első betű az a döntések, hogy mi döntéseket tudunk hozni, döntésre képes lények vagyunk. Sokszor nem mindig látszik a dolgok kimenetele, amikor döntenünk kell, ezért nehéz, de bármit is döntünk, azok mindig meghatározzák, hogy mi lesz a sorsunkat. Tehát ez nagyon fontos, hogy mi tudunk dönteni. Szabad akaratunk van. Az Isten is nagyon tiszteli azt, hogy mi dönthetünk. Dönthetünk egészséges dolgok mellett, és ezeknek a döntéseknek a hatása, tehát hatása van nem csak rám, hanem a környezetemre, az egyénre, a családra és a közösségre. De dönthetek rosszul is, amik az egész világra, tehát úgy gyűrűznek, a rossz döntéseink gyűrűznek, és az egész világra rossz hatással lehetnek. Senki nem egy sziget. Van, aki úgy gondolja, hogy ő egy sziget, amit ő azt csinál, amit akar, de nem, mert bármi döntésünk az hatással van a környezetünkre. Azért ez a szó, ez a celebration, ez azt jelenti magyarul, hogy ünneplés. Amikor az egészségügyi üzenetre gondoltunk, én emlékszem egy 20 évvel ezelőtt, ha mindenki szigorú arcot vágott, ugye, mert a megszorításokról szólt, nem ehetsz ezt, nem ehetsz azt, jobb lenne, ha inkább azt csinálnád, ne ezt csinálnád. Csak az ember úgy megfásult, az volt a jó hívő, aki betartott mindent, amit nem akart, még azt is, tehát az egészségügyi üzenetbe, és hát nem nagyon volt benne mosoly. De az egésznek a lényege pont az, hogy ez egy ajándék, amit ajándékba kaptunk, hogy jó legyen nekünk, hogy erősíti az egészségünket. Úgyhogy többször visszatér a diasorozatba ez a motivum, az ünneplés. Amikor az egészséges dolgok mellett döntünk, az egy ünnep. A döntés az első, ugyanis az nyitja meg az összes többit, az összes többi ajándékot, ami az egészségügyi üzenetben van. Az E az a testmozgás. Az energiánk elixírje, ezt a szlogent gyártották hozzá, de valóban energizált, tehát rengetegféle jó hatása van a rendszeres, dinamikus testmozgásnak, a jó az ízületekre, az állóképességre, az energiára, jókedvre, az erőre, és ki mit szeretne ezekből a felsorolásokból, önbizalmat csinál, például a tinédzsereknél nagyon fontos, hogy legyen testmozgás, hogy az önbizalom meglegyen, és az immunrendszer. Szokták kérdezni, hogy mivel erősítsem az immunrendszeremmel, jön az influenza. Hát mozogjunk rendszeresen, ez az egyik tanács, hogy mivel lehet az immunrendszert erősíteni. És egy csomó más dolgot tud csökkenteni a rendszeres, dinamikus testmozgás, például a szorongást. Én úgy látom praxisom során, hogy erre nagy szükség van. Rengeteg ember szorong ebbe a mai világba, ami most körülvesz minket. Aztán a depresszió, ugye a ráhangoltság, hogy ki mire van ráhangolva. A cukorbetegséget is képes megelőzni, testcsúly, stb. A stresszlevezetésre nagyon jó az, hogyha megyünk és mozgunk. Azt mondják a szakértők, hogy napi fél óra aerob mozgás elég, amikor ugye nem tudunk közben beszélni, egy kicsit szaporálva szívünk, izzadunk egy kicsit. Ez már jó, ha megvan minden nap. Van, aki azt mondja, hogy 2x15 perc is jó. Amúgy vannak részletesebb WHO ajánlások is. A WHO azt mondja, hogy heti 75 perc minimum az intenzív testmozgás, a mérsékelt testmozgás legyen az egy ilyen tempós gyaloglás, az heti 150 perc, és akkor úgy osztja be az ember, ahogy szeretné. A lényeg nem az egyszeri teljesítménye van, hanem hogy rendszeres legyen a mozgás. Folyadék az L betű, a liquid, a funkcionális kenőanyagok. Ugye tudjuk, hogy a szervezetünk nagy része víz, ezt nem is kell mondani, általános iskolában is már ezt megtanultuk, meg tanítják. Nagyon-nagyon sok mindenhez fontos a folyadék, a vérben az oxigénszállítás, salakanyag eltávolítás, és így tovább ugye a bélműködés beállítása, és így tovább. És hogyha nem fogyasztunk eleget, akkor van akinél, ugye kiegészíteném az ábrát, ez nem törvényszerű, de van akinél megemelkedik a trombózis készség. Tehát, hogyha sivatagba kerülünk, vagy jönnek a nyári hőhullámok, akkor ígyunk többet, főleg idősebb korban, meg gyerekkorban fontos ez, de felnőtteknél is, hogy odafigyeljünk, hogy ígyunk többet, mert a szervezet nem bírja sokáig a sivatagi üzemmódot, és akkor lehetnek trombózisok. Különösen gyerekkorban fontos ez, mert a víz körforgás gyerekkorban gyorsabb, és időskorban is. Az életünk végén a szervezetünk is kicsit olyanná válik, mint a gyerekek. Ugye, ahogy Shakespeare mondta, hogy hogy jövünk és hogy megyünk ki az életből, ez igaz. És időskorban már az agyunk nem biztos, hogy jókat mond. Tehát képesek vagyunk becsapódni jobban a vízfogyasztás terén. Ezért kell figyelni azt, hogy meglegyen az a 2 liter. Az 6-8 pohár naponta. Például amikor hasmenés van, akkor kérdezik, hogy most miből mennyit, hogyan. Ugye akkor van, hogy 3-4-5 literre is meg kell emelni, amennyi távozik ugye a bevitt folyadékot, és akkor az ember elkezd matekozni és kiszámolja, hogy ha 16 órát vagyok fönn nappal, akkor fél óránként mennyit igyak, hogy meglegyen a napi 4 liter. És kijön, hogy nem is kell olyan sokat. Fél óránként 1-2 deciliter folyadékot kell elfogyasztani, és akkor bőven túl teljesítettük a várt dolgot. Ez olyan, mintha infúzió lennénk majdnem egész nap. Nem csinálunk más, csak apránként mindig iszunk egy kicsit. A tiszta víz az a legjobb ital. Sokszor az agyunkban dől el, hogy mi az, amit szeretünk. Mihez vagyunk szokva. Ott van az egyik fiam, aki már pici korában, amikor megtanult beszélni, azt mondja, hogy nincs íze a víznek, nem szereti. Tehát ez egy nehéz kihívás volt nekünk, hogy nem, a víz a legjobb, tehát oké, ihat mást is, vagy becsapjuk, hogy ilyen nulla kalóriás édesítőt iszik, vagy nem tudom, de hát, hogy mégis a víz a legértékesebb része a folyadéknak. De nem csak a fogyasztása, hanem belemerülni is nagyon jó, hogy nem csak a tisztaság, hanem relaxáció és a gyógyulás érdekében. Talán a vízről nem is kell többet beszélni, hiszen az mindenkinek van nálunk. A környezet, az E betű, az environment, a környezet, a közösséget tudja erősíteni. Ez a környezetvédelemről szól. Nem csak mi magunk létezünk, mint individuális emberek, hanem közösségbe létezünk, és amit a környezettel teszünk, azt mással is tesszük. Tehát ráadásul a környezet is ránk van bízva, a teremtést, ha elolvassuk, nem csak a saját testünk, hanem a környezetünk is. Csak ott volt nagy civilizáció a világon, ahol lakható volt az éghajlat, gazdag volt a termőtalaj, és tiszta volt a víz. Ha visszagondolunk történelmi ismereteinkre, csak az ilyen helyeken virágzottak a civilizációk több ezer évekig. Sivatagban nem igazán volt nagy civilizáció, vagy ahol élhetetlen volt ugye eszkimóknál, és így tovább. A minket körülvevő fizikai, kémiai, biológiai tényezők a talaj, napfény, növények, fák, stb. Ezeknek mind-mind meghatározzák azt, hogy milyen az egészségünk, és milyen lesz, milyenek lesznek a túlélési esélyeink. Legyünk igényesek az iránt, hogy milyen legyen a környezetünk. Az életminőségünket befolyásolja az, hogy milyen a környezetünk, és ez a jövőbe, ezáltal a jövőbe gondolunk, a következő generációknak is. Tehát maga a környezet gondozása és rendbetartása az is egy megelőző intézkedés. A jövő generációk egészségéért teszünk. Ugye nem úgy, mint a szocializmusban nehéz ipart hoztak ugye a környékünkre, akkor nem volt szempont, hogy sárga füst jön ki az inotai alumínium kohóból, és így tovább meg, hogy milyen szagok terjedtek. Nem ez a felfogás volt, kicsit önző volt. Most viszont más a... Tehát a szempontok kiszélesülnek. Nagyon nehéz helyrehozni a szennyezett vizet, a szennyezett talajt, a kiirtott erdőket. Ugye ez mind probléma Magyarországon is, hogy kevés az erdő. Most kiderült, hogy ha több erdőnk lenne, akkor kellemesebb lenne az éghajlat, nem lenne annyi hőhullám, mert valamilyen oknál fogva, ezt olvastam, hogy a nagy erdősség szinte magára szívja a vizet, a felhőket, tehát valami ilyesmiket fedeztek fel nemrégen, tehát hogy ezek ilyen körforgásban vannak. Nem maradhatunk fenn sokáig, hogyha nincs tiszta környezet, de most gondoljunk bele, hogyha eljön is az Úr, amit remélünk, hogy hamar, hogy miben talál minket, milyen tevékenységben. Tehát, hogy gondoskodunk a környezetről, vagy inkább pusztítjuk. Ez is egy ünnep, hogyha jó, ha szép környezetet találunk, és munkálkodjunk azon, hogy kellemes legyen a környezetünk mindenhol, ahol élünk. A B szó a hit. A spiritualitásunk alapja a hit. Minden emberben van spiritualitás. Aki még tagadja, abban is van valamilyen szinten. Biztos, hogy van. Volt egy híres csillagász, amikor én gyerek voltam, akkor az ő sorozata, a Kozmosz című sorozatából ismertük meg, hogy működik a világ. Ugye Carl Sagan volt, nem tudom, aki a 80-as években Magyarországon tévét nézett, az nekünk így berobbant, hogy mi az, hogy negyedik dimenzió, meg galaxisok, és ő egy nagyon materiális ember volt, és olvastam róla, hogy még neki is volt spiritualitása. Tehát mindenkinek valamilyen szinten van. Szóval foglalkozzunk ezzel a témával is. A spiritualitás az szervesen összefügg azzal, hogy mi a jó és mi a rossz. Azt mondják, hogy a Földön élő lények közül egyedül az embernek van fogalma arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát mi ezt tudjuk, hogy van jó és van rossz. Ezeket összefoglalóan úgy mondjuk, ugye, hogy erkölcsi értékek. Az erkölcsi értékek minden civilizációnak voltak, és azok a civilizációk maradtak fenn, ahol ezek az erkölcsi értékek rendben voltak. Ugye a római civilizáció is egy családközpontú civilizációként indult annak idején, míg aztán nem jöttek a császárok és így tovább, akik azért már kicsit ezt elrontották, de hogy minden nagy civilizáció, ezek voltak az alapjai. A hit nagyon jól hat arra, hogy mi a jó, a jobbik énünkre, hogy mit jelent, tehát akinek van hite, erős hite, az jót tesz a másik emberrel. Az békére törekszik, békés kapcsolatok lesznek az eredménye, az nyugtatólag hat, az nagyon-nagyon hasznos dolog. A történelem bizonyítja azt, hogy voltak olyan társadalmak, ahol nem volt hit, központilag írtották a hitet, és ezeknek az erkölcsi színvonaluk is esett, és végül egyik sem maradt fenn ezek közül a társadalmakból. Például a francia forradalom idején, de kicsit belegondolhatunk a szocializmusba is, hogy az sem maradt azért. Fölbár azt hittük, hogy fennmarad sokáig, de mégsem. Még a tudományra is jellemző a hit, nem csak a vallásra. Hol van a hit a tudományban? Hát ott van, amikor a tudósnak van egy hipotézise, és ő abban hisz, mert még nincs bizonyítéka. Van egy hipotézis, egy feltételezés, és ő hisz benne, hogy azt ne hagyjuk. Ott van, ott kell legyen valami, ezért csináljunk kísérleteket, és akkor erősödik meg a hite, amikor a kísérletek bizonyítják, hogy igaza volt, de egész addig hit. A hit vezeti a tudományt. A hit a vallásban pedig az is igazolást nyer a tapasztalatok által. Hiszünk, a spirituális oldalunk hisz erősen, és megtapasztaljuk a gondviselést. Hogy minden úgy jön össze, ahogy nem is gondoltuk volna, és hogy milyen jó, hogy pont úgy jött össze. Sok esetben az időzítésben látom én a gondviselést, mert mindent meg tudunk magyarázni, de az időzítést nem. Hogy miért pont akkor? Miért pont ő? Honnan tudta? Tényleg úgy lett a gondviselés. Ezáltal igazolódik a hitünk. A tanulmányok azt mutatják, hogy a rendszeres lelki gyakorlatot folytató hitközösségben találkozók tovább élnek, mint az átlag. És jobban élnek, jobb életminőségben élnek. És messze kevésbé valószínű, hogy sztrókot vagy szívrohamot kapnak. Szóval ezek már tudományos tények. A hit egyik jó hatása, hogy képessé tesz a stressz kezelésére és a romboló szokások legyőzésére. A hit lelki békét ad, és képes arra, hogy kiaknázzuk a saját magunkban rejlő lehetőségeket. Egyébként a rossz szokások, tehát a függőségeknél is a világon legjobban bevált programok mind spirituális program. Tehát az tud a legjobban leszokni egy függőségről, aki elhiszi azt, hogy van egy felső erő, aki nagyobb, mint ő, fönt van, és nagyon szereti. Hát nem az Istenről beszélünk. Aki nagyobb nálunk, mindent le tud győzni, és nagyon szeret minket. Csak így működik. A következő betű a nyugalom. Aztán majd eldönthetitek, hogy vajon melyikre van a mai világban a legnagyobb szükség ebből a 12-ből. A nyugalom a rugalmasságunk helyreállítója. A pihenés igénye mindig akkor a legnagyobb, amikor látszólag nincs rá idő. Többféle nyugalomra van szüksége az agyunknak, leginkább az agyunknak, de az összes többi szervünk, szövetünknek szüksége van rá. Hogyha nem pihennénk semmit, hamarosan eredménytelenek leszünk. Nem csak az izmaink, gondoljunk arra, hogy ki hány fekvőtámaszt tud megcsinálni. Hát egy idő után kifáradnak az izmaink, mert kell pihenés, de hogyha szétosztjuk, mondjuk 3x10-et, vagy akkor együtt, ha összeszámoljuk az összeget, ha teszünk bele pihenéseket, akkor sokkal többre vagyunk képesek, és ez így van az agyunkkal is. Ha nem tudunk tartani szüneteket, akkor eredménytelenné válunk. Főleg a mai világban, amikor a legtöbb munka szellemi. Tehát ha a fiam megnézné, hogy én mit dolgozok, akkor csak annyit lát, hogy ülök, és képernyő előtt nyomkodom a gombokat, meg néha fölveszem a fülhallgatómat, meghallgatok egy hátát valakinek, de a legtöbb munka ma már ilyen. Régen ugye nem ez volt, régen a fiú látta, hogy az apja patkolja a lovat, vagy élezi a szert, tehát hogy más világ, nagyon sokan szellemi munkát végzünk, ezért nagyon kell az aktív pihenés is. Itt van az alvás, ami nagyon fontos, szinte nem kell részletezni, hogy azért 8 órát érdemes aludni, van akinek kevesebb az igénye, van akinek több, de rengetegen küzdenek alvászavarral, vagy alvás minőségzavarral, és ezen többféle módon lehet változtatni, tehát este már relaxáljuk magunkat valaki egy meleg fürdővel, vagy ne érje az agyunkat olyan hatás, amitől nyugtalanok leszünk, vagy váltsunk dolgokat, tehát ne legyen nehéz a vacsora, vagy nasolás, vagy kávé, vagy tehát hogy olyanra hangolódjunk, ami az embert úgy elnyugtatja. Aztán vannak a napi pihenések. Tehát van az a szintű, amikor munkaidő közben, napközben az ember egy picit leáll, van az éjszakai pihenés, és van az, hogy vajon egy héten hány napot érdemes pihenni. Erre több kísérlet is volt a történelemben, például a francia forradalom során, de még a bolsevik forradalom után is kitalálták ugye a vezetők, hogy hatékonyabb lesz a társadalom, ha 10 napos lesz a hét. Hát ez ugye csúfos kudarcot vallott. Valahogy mi úgy vagyunk megalkotva, hogy 6 nap után kell egy pihenés. A 7. nap, hogy az legyen egy pihenés. Ez természetszerűen az, hogy szervezetünkből következik. Tehát minden héten vegyünk ki egy szabad napot. Ne dolgozzunk. Ez egy természetes igénye és törvénye a szervezetünknek. Szóval többféle pihenés létezik. Vannak az időnkénti megszakítások, egy picit, hogy mozogjunk, ígyunk valamit, aztán a pihentető éjszakai alvás, a heti pihenő nap és az éves vakáció, az is kimutatták, hogy szükséges, hogy az ember elszakadjon a mókuskeréktől, amit egész évben hajt. Egy kicsit kikapcsoljon. Mindegyiket használjuk, ne hagyjuk ki egyiket se. Így lesz a teljesítményünk a csúcson. Lesz bőven energiánk, és ez is ugye a pihenést is lehet ünnepelni. A következő betű az A, ez a levegő, az R, az életerőnk aktiválója. A következő diák arról szól, hogy mennyire fontos a levegőbe levő oxigén a szervezetünknek. Ugye minden sejtünkben egy biológiai égés zajlik, abból lesz kémiai energiánk, és ahhoz kell az oxigén. Levegő nélkül nem tudunk működni, bőségesen szükséges, hogy levegő legyen. Ez a rekeszizom légzés, ezt is lehet gyakorolni, amikor a hasunkba vesszük a levegőt, például aki kórusba jár, az tudja, hogy jobban ki lehet énekelni a hangokat, hogyha a hasunkba vesszük a levegőt, jobban bírjuk hosszan tartani a szép záró hangokat. Ugye az oxigén hiány a szervezetünkre először az agyunk érzi meg, aztán ingerlékenyek leszünk, kevésbé éberek leszünk, furcsa dolgok kezdenek lenni a viselkedésünkbe, még aztán a végén tudatzavar áll be. Tehát ugye általában minden ilyen problémánál a gond az, hogy nem jut el az oxigén a megfelelő helyre. A levegő minőségén tudunk javítani, hogyha elhasználódik, hogy kinyitjuk, kiengedjük a széndioxidot, hogy még több oxigén jöjjön be, mert egy idő után nem fogunk tudni figyelni, koncentrálni, bealszunk az előadások során. Hát, hogy ez is számít. És az élénkítő séták, érdekes, hogy valahol hallottam, hogy a szabadba végzett séta során a legkreatívabb az ember, hogy a legjobb ötletek ott szoktak születni. Hallottam egy ige szolgálatot Erdélyben, ahol a lelkész azt mondta, tehát az volt a célja a prédikációjának, hogy kreativitásra buzdítsa a testvéreket, és mondta, hogy az menjenek ki a szabadba sétálni, mert a legújabb kutatások szerint ott jönnek a legjobb ötletek. Tehát, hogy a program, hogy a közösséget éljük meg a természetbe sétával, mert tényleg lehet, hogy van benne valami, hogy akkor jönnek az ötletek. Aztán tudjuk magunkat pusztítani ugye a légszennyezéssel is, ugye a cigarettával is, cigaretta füsttel is. Ehelyett inkább menjünk ki vidékre, amit ugye eleve adott, mert ez egy vidéki hely, nem Budapesten élünk elvileg, de hogyha megtehetjük, menjünk ki. Menjünk olyan helyekre, akinekhez közel vannak a magas hegyek, az szerencsés, vagy valamilyen vízpartra. Szóval friss levegő. A következő betű, a T betű, a temperance, az a önuralom, vagy más néven a mértékletesség, a tisztaságunk temploma. Ez is egy külön üzenet, a mértékletesség. Nagyon sok egészségromboló magatartás forma létezik. Én úgy hívom őket, hogy az önpusztító magatartás formák, és hogy ezt el tudjuk kerülni, ahhoz önuralomra van szükségünk. Sokszor a magunk ellen való küzdelem az a legnehezebb. Például vannak csábító szerek, alkohol, dohány, más drogok, egyéb gyógyszerek, mindenféle van, és ezek csábítóak. Ugye gondoljunk arra, hogy a társadalomban hogy van, hogy jelenik meg egy alkoholos ital, ugye a magyar kultúra része a pálinka, a pálinkás nemzet, vagy a mindenféle egyéb ilyen dolgok, a jó zsíros dolgok, ugye hogy jelenik meg a magyar kultúrában, hogy ilyen milyen vonzónak tűnik. Ezek általában sajnos ezekhez ilyen, tehát ezek ilyen hívják a mi egónknak a vágyait, próbálják felkelteni, tehát kell önuralom ehhez. Mert hamar becsapódunk. Ugye Éva óta tudjuk, hogy az emberi agy becsapásra hajlamos. Ezt ne felejtsük el, hogy aki jár, vigyázzon, hogy el ne essen. Sajnos megtéveszthető az ember. És tudjuk jól, hogy egészségkárosodáshoz vezet, mégis függőséget okozhat, sokan vannak benne. Úgyhogy ezekről a szerekről van szó, ugye drogok, stb. Itt nem is kell ezt így részletesen ecsetelni, hiszen akik itt ülünk, ezt mind tudjuk. Ugye az alkoholizmus ugye erőszakos viselkedéshez vezet, ez egy másik nagy kár, amit okoz. Tehát lehet, hogy van, aki azzal büszkélkedik, hogy az én apám pálinkát ívott, nagyapám 90 évesen, de kérdés az, hogy mennyi erőszakos cselekményt követett el az alatt a X évtized alatt, ami ugye mire nem volt senki döntőbíró, hogy most kinek adjon igazat, hogy mennyire terrorizálta a családját. Szóval olyan magatartás formákat okoz, ami kárt okoz a másik emberben is, és saját magában is. A tisztaságát pusztítják el az elmének és a testnek ezek a szerek. Mindenki a csúcsra akar jutni, mindenki, ugye céltalan, tanultuk a szomatiskolában ezt a céltalanságot, valami célt akar keresni szerektől, vagy bizonyos ételektől, de testmozgással és egészséges életmóddal is tudjuk biztosítani, és a hittel ezt, amire szüksége van a szervezetünknek. Az önuralom az egy nagyon nagy érték. És ez is az egészségügyi üzenetünknek a része. Aztán a következő betű az I betű. Ez egy nagyon érdekes betű, egy nagyon érdekes szó, az integritás, talán érdemes több időt ennél eltölteni. Mi az az integritás? Hát lehet úgy is fordítani, hogy becsületesség, de úgy is lehet fordítani, hogy őszinteség. Még mindig az egészségpusztító magatartás formáknál vagyunk, mert az ember becsapható, és nagyon könnyű tagadni azokat, nagyon könnyű racionalizálni azokat. Például vegyünk egy alkoholbeteget, addig nem lehet rajta segíteni, amíg ő tagadja, hogy ez probléma. De vegyünk bármilyen más ártatlan szokást, ugye az ember könnyen hajlamos arra, hogy racionalizálja, megmagyarázza, tagadja, és ugye szinte lehetne mérni stopper órával, hogy mennyi idő múlva ismerjük be, hogy hát tényleg rossz. Tehát, hogy gond. Ez az őszinteség, és leginkább önmagunkhoz, hogy vajon őszinte vagyok-e magamhoz, amit teszek, az jó-e, vagy rossz-e? Hogy egy tükröt, ha belenézek a tükörbe, akár a Biblia tükrébe, hogy amit most én teszek, az tényleg, akár titokban, ha teszem, hogy az most jó, önpusztító, káros, vagy nem. Az őszinteség másokkal szemben, az is nagyon fontos. Jézus nagyon őszinte velünk a Biblia lapjain, az Isten nagyon őszinte velünk, nincsenek titkai előttünk, nem rejteget dolgokat. Ezt a mintát látjuk tőle, hogyha van egy biztonságos környezet, ahol őszinte lehetek magamhoz és másokhoz, például egy kis csoport, vagy egy gyülekezet, az nagyon jó hatással van a személyes kapcsolatokra. Aki tudja gyakorolni ezt a szintű őszinteséget, ott a házastársi kapcsolatok is erősödnek, hiszen hol máshol, mint ott lehet az ember a legőszintébb a másikhoz. Az intimitás ezt jelenti, hogy nincsenek titkok, és hallottam egy mondatot, hogy az Isten azért találta ki a házasságot, mert az egy műhely. az a műhelye annak, hogy megtanítson minket őszintén szeretni, önzetlenül szeretni. A műhelyben azért történnek fájdalmas dolgok, ugye csiszolódás van, meg egyéb van, de mégis a cél az, hogy a mester ott tanítson. Tehát, hogy aztán a barátokkal való kapcsolatok is erősödnek, ha megvan az az őszinteség, és a társas kapcsolatok is. A legtöbb idős embernél ezek megvoltak, a szoros családi, közösségi és egyéb kapcsolatok. Egészségesebb és hosszabb életet eredményez, hogyha ez megvan. Magyarul vegyük körbe magunkat családdal, barátokkal és közösséggel. Nagyon fontos, hogy a közösségünk is ilyen élő, jó közösség legyen. Ennek ez az üzenete. Legyenek barátaink, ha lehet. Vannak az introvertált emberek, ami nem baj, van ilyen. Ugye, én is az vagyok. Ezt megtanultam, hogy abba különbözünk a extrovertáltak, az introvertáltnak több idő kell, hogy feltöltődjön, tehát valahogy több, tovább tart a töltődés, tehát többet kell félrevonulnia, míg az extrovertáltnak gyors töltője van, tehát egy pillanatok alatt feltölt, és jöhet a következő közösségi esemény, de ez normális. A lényeg az, az introvertált embernek is akkor lesz boldog, hogyha ha körülveszi magát segítő emberek, őszinte, akikkel lehet őszinte, akiket meghallgathat. És a szorongás csökkentése érdekébe is, de egyébként is ne feledjük el, hogy van egy kapcsolatunk fölfelé, és oda is lehetünk őszinték. Tehát őszinték vízszintesen, és őszinték vertikálisan. Ez az őszinteség, ez az intimitás, hallottam valahol ezt a témát, hogy intimitás Istennel, és nem értettem elején, hogy mire gondolnak. De igazából arra, hogy nincsenek titkaink, hogy akár még az érzéseinket is megosztjuk vele, hogy most rossz az érzésem, Uram, látod, hogy így érzek, és rájöttem, felfedeztem, hogy jé, hát Dávid is ezt csinálta a Zsoltárokban. A Zsoltárok erről szólnak, hogy lehet az ember intim kapcsolatban őszintén fölfelé az Istennel. Csökkenti a depressziót, kiegyensúlyozottá tesz. Szóval fontos az őszinteség, a kapcsolatok, az őszinte kapcsolatok, az is egy nagyon fontos ünneplésre ad alkalmat, hogyha ha van ilyen. És törekedjünk rá, hogy legyen ilyen. Az O, a következő betű az optimizmus. Ez is az egészségügyi üzenetünknek a része. Mi ez az optimizmus? Hogyan kerül ide? A józanságunk mozgató rugója. Ismerjük a példákat. Van, aki a koszt látja, van, aki a börtönből meg a csillagokat nézi. Ez egy ilyen felfogásbeli különbség lehet, nem? Valahol valamilyen nagy kapcsoló lehet az agyunkban, hogy hogyan látjuk a dolgokat. Itt egy jó definíció. Az optimizmus arra reményre és bizalomra épül, hogy a dolgok a lehető legjobban fognak alakulni. Aki ezt így gondolja, az optimista ember. A feleségem megkérdezte tőle, hogy fura volt ez a nézőség, miért te nem így gondolod? Hát mondjuk nem mindig így gondolom, hogy a lehető legjobban fog, akkor én pessimista vagyok, vagy arra hajlamos, ő meg optimista. Vagy nem tudom, lehet. De hogy az optimista, az optimizmus az, hogy én hogy állok hozzá a dolgokhoz. Hogy mindig a legjobban, lehető legjobban fog alakulni. Ez az optimista. Az optimizmus kiteljesedése az a hitben van. Most gondoljuk végig, ha hiszünk egy megváltóba, aki minket nagyon szeret, és nincsen előtte lehetetlen. Ugye ezt hisszük, mindenható, és szeret minket, és üdvösséget ad. Akkor miért ne lehetne minden a lehető legjobb kimenetelő, ami jönni fog? Nem? Tehát a hit szinte egyenes úton vezet minket az optimizmus felé, a felfogás felé. Ez a hit arca. Tulajdonképpen aki optimista tud lenni, ugye ez táplálja a hit, az képes mások életét is felvidítani. Képes jót okozni, akár egy mosolyjal. Az angol úgy mondja, hogy a silver linings, tehát hogy ők úgy, van egy olyan, hogy amikor a felhők mögül átsüt a nap, mostanában sok ilyen van, hogy ne a felhőt nézd, hogy már megint nem süt a nap, hanem hogy van egy ezüstös széle, és az milyen szép. Tehát, hogy magyarul úgy fordítanánk, hogy a felhők fölött is süt a nap. Ismeritek a félig üres és a félig tele pohár hasonlatát, ugyanaz a pohár, de az egyiknek félig tele, mert hisz abban, hogy ez még lehet még több, a másik pedig kétségbe esés árnyékában, hogy hát csak ennyi. Szóval ez az optimizmus, ez egy választható dolog egyébként, ha felfedezzük magunkban, akkor tudunk választani szemléletet. Lehetővé teszi az optimizmus azt, hogy nevessünk, és a nevetés, az ugye tudjuk, hogy egy hatékony orvosság, már Salamon is leírta. Készült egy tanulmány is, 7000 felnőttet vizsgáltak, és a boldogtalan emberek halálozási aránya 57%-kal magasabb volt, mint a boldogok. Tehát ez így az optimizmus felől megközelítve. Hát valami hasonlót én is láttam a kórházban, amikor még ott dolgoztam 20 évvel ezelőtt, hogy az, aki meg akar gyógyulni, mérhető volt, hogy hány ápolási nappal rövidebb ideig volt a kórházban. Tehát akinek volt optimizmusa, együttműködött, hogy igen, doktor úr, kedvesek a nővérek is, mosolyog, hű, de szép napunk van, az 3 nappal hamarabb hazament ugyanazzal a diagnózissal, vagy ha nem egy héttel, aki meg úgy fogta fel, hogy már csak én vagyok egy szerencsétlen, aki elkaptam ezt a problémát, most gondot okozok ennek is. Az sem mosolygott rám, kész itt a káosz, na ők 2 hét is volt, hogy bent voltak, hogy nehéz volt mozdulni. Úgyhogy öröm, a reménység és az optimizmus. Ez nem a, tehát valami, ugye, ezzel lehet változtatni. Szokták mondani, hogy busulva örül a magyar, ugye van egy ilyen mondás, mert az összes himnuszunk meg minden, az egy bus valami. Igen, van számtalan nép a világban, akiket elnyomtak, és még mindig nincs függetlenségük, de szerintem nyugodtan lehet változtatni a felfogáson, hogy oké, az volt a múlt, de túl vagyunk rajt. És miért ne lehetne a legjobb, hiszen az Isten ezt akarja mindenkinek. Tehát, hogy ez nem egy üres vigyorgás, hanem tényleg az Isten okod arra, hogy meggyőződjünk arról, hogy minden a lehető legjobb legyen. Eléggé a végére hagyták a testvérek az N betűt, a táplálkozást. Talán nem véletlenül, mert ugye az előző évtizedekben ebbe az irányba könnyen félrecsúszott, és az ördög belerakott egy olyat, hogy az egészségügyi üzenet az nem desszert, hanem főtáplálék, és főleg aki szó szerint, tehát aki nem úgy evett, akkor az már baj volt. Ettől függetlenül, hogy volt egy kis torzítás, mégis a táplálkozás is egy ugyanolyan egyenrangú tétele az egészséges életmódnak. Gondolkozzunk azon, hogy a táplálkozáshoz hogyan állunk hozzá. El tudunk-e képzelni egy esküvőt étel nélkül? Voltatok-e már olyan lakodalmon, vagy nem is tudom, vagy esküvőn? Vagy furcsa, de temetés, tor nélkül. Jó, van ilyen, ez talán elterjedtebb, de hogy valahogy az emberben, főleg, hogyha közeli hozzátartozó, hogy azért valami étel csak lesz. Tehát valahogy az ember számára az étkezés fontos. Nézzük meg az Ószövetségbe is a vendéglátást, ugye? Jöttek az angyalok, megterített a nem is akármilyen terítéket, Ábrahám. Tehát, hogy fontos dolog volt az evés. Ugye ez egy központi eleme az életünknek. De miért? Azért, mert élvezetes, örömet ad és finom. És ezért ünnepre ad okot, főleg, hogyha az az étel, amit eszünk, az megerősít minket, és a templom méltóságát növeli és fokozza. Semmi új nincsen az egészséges étrend ajánlásaiban, mint ahogy az már 20 éve is volt, csak egyre nagyobb világosságokat kapunk, mint ahogy elhangzott az 5 percbe is. Ugye a bélflóra az egy rendkívül izgalmas új kutatási terület, és mennyire sokat számít. Tehát itt vannak a gabonák, a teljes kiürlési dolgok, a rengeteg növény, a színes gyümölcsök, a színes zöldségek, a magvak, a ropogós diófélék, úgy, ahogy az elhangzott, meg el is hangzik, ugye, gondolom ez ilyen sorozat, tehát bőven van részletek, mind nagyon jó. Aztán én nem is nagyon megyek bele, mert ezeket ismeritek, hogy hogyan tovább. És a lényeg az a piramis, hogy itt is van mérték, hogy mi az alap, és mi a desszert, tehát mivel kell csínyán bánni. Az egészséges étrend rengeteg betegséget megelőz, de még a kezelésben is alap. Van a szívérendszeri kockázat, ugye, ha túléljük a 60-as, 70-es életéveinket, vagy 50-es, 60-ast, akkor mindenki előbb-utóbb szívérendszeri beteg lesz. Mert ez a világ, ez egy mulandó világ, ugye itt a bűn, az Úr azt mondta, hogy 120 év maximum, és a vége mindenkinek, valahogy az ereink tönkre mennek arra a korra, de nem mindegy, hogy gyorsan megy tönkre az erünk, vagy betartja azt a 80-90-100-120 évet. És ez ügyben az életmóddal tudunk a legtöbbet tenni a szívérendszeri kockázat csökkentésével. Szokták kérdezni, de mit egyek, meg hogy legyen. Nem feltétlenül a gyógyszer jön, csak ha a kockázat nagyon magas, hanem az úgynevezett mediterrán étrend, amiben rengeteg a növény, sok a saláta, sok a mag, és azt szoktam mondani, radikális megoldást kér, vagy nem. És aki nem, aki azt mondja, hogy hát mi a legradikálisabb, mert legyen vegetáriánus, az a radikális. Azzal nem visz be semmilyen állati zsiradékot, na de hát ő nem. Oké, van egy másik megoldás, és ami ugyanolyan jó, nem annyira, de az is jó. Hogyha mondjuk nem lesz vegetáriánus, de megválasztja, hogy milyen húst eszik, és milyen mennyiségben. És akkor ezzel is el lehet érni, hát sokkal több zöldséget és gyümölcsöt kell lenni az átlag magyar embernek, mondom magamnak is, tehát ez üzenet magamnak is, ha más nem a feleségem mindig mondja, úgyhogy nagyon helyes, az Úr működik rajta keresztül is, tehát hogy igen, meg lehet előzni egy csomó betegséget. Amikor eszünk, örüljünk. Azt mondják a testvérek Washingtonból, hogy gondoljunk a fesztiválra, vagy egy karneválra. Tehát az étkezés jó dolog, főleg ha élvezzük az ízeket, élvezzük a legegészségesebb ételeket és az ünneplésre. A legutolsó betű következik, az S betű. Elnézést, hogy így elhúzódik az előadás, de mindjárt a végére érünk az Isten tiszteletnek. Ez a szociális támogatás és a szolgálatok. A szociális oldala az egészségünknek. Szoros kapcsolatokat fenntartani másokkal. Aki ad, az kap. Aki szolgál, annak a legjobb. Tehát amikor jönnek a gyülekezeti választások, akkor sokszor érzem, hogy át kell programozni a fejekbe a dolgokat, mert itt nem arról van szó, hogy egoista módon kapunk egy kis hatalmat, és gyakoroljuk, elnyomunk más, nem, hanem szolgálunk. Tehát benne van a szóban is, hogy aki vállal plusz feladatot, mert ad az idejéből, ad magából, annak a legjobb. Tehát az én lelki életem szempontjából jobb, hogyha szolgálok, mint ha nem. Tehát ez ebben érdekes paradoxonnak tűnik, de mégis így van, a boldogságunkhoz hozzájárul az, és szerintem a segítő szakmába dolgozók ebből ezt tudják is, éreznek is belőle valamit. Vannak azok az emberek, ugye, akik azt mondják, hogy ez az én testem, senkinek semmi köze ahhoz, hogy hogyan használom, vagy nem érdekel, mi történik másokkal. Ő úgy képzeli, hogy ő egy sziget. Csak az a baj, hogy nem ismerik fel, hogy az egész társadalomra kihat az, ami ő tesz, és az egész társadalom fizeti meg az árát minden egyes ember rossz döntésének, rossz egészségügyi döntésének. Ezért van bajban sokszor az egészségügy, mert hát azért mondhatnánk azt, hogy azért is túl erős lenne ez a mondat, de azért is fizetjük a tépét, mert sok ember azt hiszi, hogy ő egy sziget, és pusztítja a szervezetét, meg másokat is. Szóval, ami rajtunk múlik, az, hogy mi ne legyünk sziget. Az emberi test méltó a megőrzésre, és ezért segítsünk másokon, segítsünk a rászorulókon, tegyünk a társadalmi igazságosságért. az egészségügyi programba adott ajándékok felhasználásával. Mindannyian el tudjuk dönteni, hogy mi az, ami nekünk íródott ezekből. Tehát ez egy nagyon komplex üzenet a mai 21. modern társadalomnak, és mindannyian megtaláljuk a helyünket benne. Hogy mi az, ami nekünk, mi az, amivel nekünk szól, melyik az a desszert, amit ad az Úr, amivel jobb lesz neked, amire szükséged van, ami segíti a kapcsolatot, a boldogságot, hogy ezen az életen, ebben az életben egy kiegyensúlyozott boldog életet tudjunk élni. Úgy legyen. Amen.